most nem a korintusi levél alapján fogom olvasni, hanem az apostolok cselekedetén nyissuk ki Bibliánkat, második fejezetének a harmadik versét, negyedik versét, ötödik versét és a hatodik versét fogjuk olvasni. A gyülekezet álljon fel és így kövesse figyelemmel Isten igéjét, majd áldás kér imádságra Domokos Zoltán testvért kérem az igéolvasása után. Apostolok cselekedete a második rész, első öt verse így hangzik. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzetek között éltek. Eddig is a igéje, imádkozzunk. Mai három ajándékunk a nyelveken szólás magyarázata, majd a profétálás, mint kegyelmi ajándék. Kis történelmi áttekintést hadd nézzünk, és ezért is hoztam innen az alapigét, a pünkösdi történetet, amikor a Szentlélek kiáradt, Jézus Krisztus elküldte a pártfogót, a vigasztalót, hogy betöltse az ő tanítványának a szívét, életét Szentlélekkel. És ezt a Szentlélek kiáradását több jel követte, de az első és legfontosabb jel az a nyelveken szólás volt. Ezért is hívják ezt az ajándékot jel ajándéknak, hogy jelként adatik a pogányoknak, hogy higgyenek az Istenben. Amikor az általános áttekintőt vettük, és az egyik keddi bibliaórán valaki megkérdezte, hogy ha haszonra adatnak a lelki ajándékok, akkor hova tesszük a nyelveken szólás ajándékát, majd látjuk, hogy hogyan kell a nyelveken szólás gyakorolni, hogyan lehet, mert hogy elsősorban jelként adatik, illetve aki kapja, Istennel tud beszélni, az ő szellemével, és nem ésszel, hanem lélekkel, szellem által imádkozik. Mondja is Pál, hogy éneklek értelemmel, de éneklek szellemmel. Beszédet mondok értelemmel, és beszédet mondok szellemmel. Szóval van nyelveken imádkozás, van nyelveken való éneklés, de nagyobb az, amikor értelemmel szólunk egymáshoz, értelemmel beszélünk egymással, mint hogyha nyelveken, mert ha nem értjük a másiknak a beszédét, akkor nincsen annak semmi jelentősége. Nekem is beszéltek már szlovákul, nem értettem, mert nem tudok szlovákul. Láttam, hogy beszél, láttam, hogy valamit akar mondani. Én mondtam neki másik nyelven, amit gondoltam, hogy esetleg ismer, de nem találtunk egy olyan nyelvet, amit közösen tudnánk beszélni, így nem működött köztünk a beszélgetés, a kommunikáció. Az első alkalom, amikor a Bibliában azt látjuk, hogy nyelveken szólnak az emberek, ez a pünkösdi alkalom volt, és nagyon érdekes ez a fajta ajándék, mert ők bizonyságot tettek a názareti Jézus Krisztusról, és azok a kegyes férfiak, akik felmentek Jeruzsálembe, hogy imádják az Istent, ők a saját maguk nyelvén értették ezt az igehíretést, ezt a prédikációt, a saját maguk nyelvén értették meg azt az üzenetet, amit az apostolok szóltak. Márk evangéliuma is beszél arról, hogy új nyelveken fogtok szólni. Mózes is profétál arról, hogy lesz idő, amikor Isten új nyelven szól az övéihez. Szóval a nyelveken szólást Isten megígérte, Jóel próféta által is találunk erre utalás az Ószövetségben, illetve Mózes könyvében is, de maga az Úr Jézus is beszél erről, illetve látjuk a csodát, a jelet, hogy működik. Ez ma is adatik olyanoknak, akik olyan helyen szolgálnak, ahol nem az angol vagy a német a közös nyelv, hanem nincsen közös nyelv, de valahogy el kell mondani az evangéliumot. Nincs most itt Zentai Zsuzsi, aki egy olyan alapítványnál dolgozik, ahol Bibliát fordítanak, de tőlük is hallottam, voltam több ilyen beszámolón, ahol elmondták a misszionáriusok, hogy amíg nem tudták megtanulni egymásnak a nyelvét, a misszionáriusok, ugye annak a törzsnek a nyelvét, ahol mentek szolgálni, Isten néha megáldotta őket ezzel az ajándékkal, és tudtak úgy evangéliumot hirdetni, hogy ők ugyan nem értették, hogy mit mondanak, de ezek az emberek, akik hallgatták, ezt megértették. A nyelveken szólás ma is van olyan esetben, hogyha egy előadáson valaki szól, és a hallgatóság közül nem mindenki ismeri azt a nyelvet, hogy megértheti. Én úgy gondolom, hogy találkozhatunk ma is ilyennel. Aztán van egy a nyelveken szólásnak egy olyan fajtája, amikor nem értelmes nyelvet szól valaki, ahogy Pál mondja az 1 Korintus 13-ban, hogy ha angyali nyelven is szólok is. Szóval egy mennyei nyelvet, egy olyan nyelvjárást, egy olyan beszédet, amit nem találunk a nagy Ország László lexikonban, angol-magyar szótárként, nem találunk, nem tudom ki írta a német szótárt, valamilyen, az is valamilyen László. Ilyen Lászlók, ilyen okos emberek. Az az ország, akkor ki írta az angolt? Na nem tudom, hogy keverem itt a nyelveket. Szóval nem lexikonok által elsajátítható, megtanulható nyelvről van szó, nem is ma beszélt vagy holt nyelvjárások, nyelvtani szerkezetekről van szó, hanem tényleg mennyei nyelvről, amit nem lehet értelemmel lexikálisan megtanulni, elsajátítani. Erre mondja Pál, hogy ez jel ajándékként adatik, ugyanis amikor Isten lelke kiárad, ott kellenek csodák, hogy legyenek. Kell, hogy Isten megerősítse az ő hatalmát, kell, hogy kijelentse önmagát, és a nyelveken szólás egy ilyen jel ajándék, hogy van isteni lélek, van szent lélek azokban, akik ezt használják. Hogy ez épít-e, vagy nem. Az igéből azt látjuk, hogy Pál az 1 Korintus 14-ben arról beszél, hogy én jobban tudok bárkinél nyelveken szólni, de inkább szólnék kevés szót értelemmel, mint ezret, vagy több ezret nyelveken. Ezzel Pál nem azt akarja mondani, hogy nem jó dolog a nyelveken szólás, vagy bűn lenne a nyelveken szólás, hanem ha nincsen, aki magyarázza, nincsen, aki lefordítsa, akkor az nem ér semmit. Ha most meghívnánk ide egy brazil testvért, hogy igét hirdessen, és ő igét hirdetne spanyolul, de mi nem fordítjuk le, akkor mennyit érne az ő ige hirdetése? Nekünk keveset, esetleg látnánk az ő lelkesedését, az ő szeretetét irányunkba, de ha lenne magyarázó, hívjuk ezt tolmácsnak, akkor megértjük, hogy mit akar mondani. El tudja a tolmács mondani, le tudja fordítani a mi nyelvünkre azokat az üzeneteket, szavakat, amiket a mi brazil igehirdető testvérünk szólna. A nyelveken szólás is ilyen, hogy hasznos és építő, amennyiben van magyarázó a gyülekezetben. Mi van akkor, hogyha nincsen magyarázó a gyülekezetben? Az ige arra inti ezzel az ajándékkal rendelkezőket, hogy akkor inkább hallgassanak, hogy ne keltsen zűrzavart a gyülekezetben. Miért van ez? Azért, mert fontos az, hogy az Isten tiszteletnek legyen minden eleme hasznos, értelmes és érthető. Mert ha valami haszontalan egy Isten tiszteleten, akkor az ige alapján, hogyha így végig gondoljuk, akkor azt ki kéne onnan dobni, el kéne azt hagyni, ha nincsen valaminek értelme. Kegyelmi ajándékról van szó, a Szentlélek ajándékáról van szó, de ha nem hasznos, ha nem működik, ha nem jut el az üzenet a hallgatóságnak, akkor nem kell ott alkalmazni. Csak gondoljuk végig a mi Isten tiszteleteinket, és csak baptistákra gondolok most, hogy mi mindent teszünk, csinálunk, ami nem épít, nem hasznos, nem is nyelveken szólás, és mégsem hagyjuk abba, de nem építő. Ezen gondolkodjunk el, és hogyha valamit találunk, akkor szóljunk egymásnak, hogy testvér, ebbe legyél figyelmesebb. Ha valakinek megvan ez az ajándék, imádkozzon azért, azt mondja az ige, hogy kapjon is rá magyarázatot, hogy tudjon bizonyságot tenni azzal kapcsolatosan, amit ő mond az Isten lelkének, amit ő mond az Isten lelke által. Én azt látom, hogy Isten ezt az ajándékot azért adta, hogy elsősorban bizonyságot tegyen nem hívő környezetben, illetve, hogy az ajándék hordozóját építse, és olyan üzeneteket, olyan bátorításokat átadjon, amit ő megért, el tudjon mondani bizonyságképpen, magyarázatként a hallgatóságnak. Korintusban, ami probléma volt, és amiért a 14. fejezet megszületik, ezt most nem olvastam el, ez 25 vers, otthon olvassuk el, testvérek, nem sok, de erre most itt nincs idő. Ott Pál támogatja a nyelveken szólást, ő is azt mondja, hogy ő tud nyelveken szólni, de keretek közé helyezi. Azért, hogy a gyülekezetbe, és ez már nem pünköskor van, hanem a gyülekezet már vígan él, ha a gyülekezetbe bemegy valaki, és azt látja, hogy mindenki nyelveken szól, akkor azt mondja, hogy ti őrjöntök. Ha kimegyünk egy jó Debrecen-Loki-Fradi meccsre, akkor mit mondunk? Hát ezek őrjöngenek. Meg utálják egymást, azt is hozzá kell tenni, mert ez így igaz, de őrjöngenek. Meg esetleg mondunk mást is. Mert mindenki üvölt, mindenki hangoskodik, és ott egy értelmes szót nem lehet hallani. Viszont, hogyha elmegyünk egy konferenciára, és ott egy ember értelmesen beszél bármilyen témáról, azt akár több száz, több ezer ember is meg tudja érteni, és le tudja szűrni annak a tanúságát, vagy előnyét, annak a előadásnak, vagy tanításnak. Bár erre bátorít bennünket, hívőket, ha bírjuk is ezt az ajándékot, ne keltsünk vele őrjöngés, ne keltsünk vele olyan állapotot, ami Korintusban volt, de néha látom ezt gyülekezetekben, hogy visszajönnek ezek a korintusi állapotok. Miért? Jelajándék, és félreértelmezik néhányan a apostolok cselekedetei könyvében azt az igét, a második rész 38. verset, illetve a Róma 8. 26. versét, hogy ez Istennek a kegyelmi ajándéka, mondja a római levél, vagy veszitek a szent lelket, mint ajándék. Mind a két helyen a szent lélekről van szó, vagy a karizmákról ugye általában, nem pedig karizma, mint nyelveken szólás, nem a nyelveken szólás ajándékáról. Ezért az üdvösség jele nem a nyelveken szólás. Az üdvösség jele a lélek gyümölcse. Öröm, békesség, szeretet, jóság, hűség, türelem, szívesség. Ha valaki azt mondja, hogy akkor van neked örök életed, ha te tudsz nyelveken szólni, ez nem igaz, ezt ne fogadd el. Mert nem mindenki szól nyelveken, de ez nem baj. Kinek így, kinek úgy adja a lélek. Vettük valami Isten tiszteleten. Én arra bátorítok mindenkit, hogy ne féljünk ettől az ajándéktól, használjuk. Ha van a gyülekezetben ilyen, akkor építsen bennünket ezáltal, ha meg tudja magyarázni, ha nem, akkor imádkozzon az Istenhez, ugyanis nagyon, de nagyon könnyen tudnak az ilyen emberek imádkozni. És hogyha arról van szó, hogy közbenjárás, imaszolgálat, szellemi harc, az ilyen emberekre, akik tudnak nyelveken szólni, óriási szükség van. Azért, mert neki nem megerőltető imádkozni. Bocsánat, hogy őszinte voltam. Mert amikor arról van szó, hogy menjünk el egy nagy koncertre, arra több ezer ember elmegy. Keresztény koncertről van szó. És nem a keresztény koncerteket akarom bántani, én is járok ilyen helyekre, és nagyon jól érzem ott magamat. Ha arról van szó, hogy valamelyik felekezet, vagy valamelyik lelkipásztor, hogy ima napot szervez, hát nagy dünnyögve összeszed 40 embert az országból. Most jól érezzük magunkat egy koncerten, ami nem rossz dolog, és Istent magasztaljuk, ha énekeljük az énekeket, és ámen mondunk az imádságok végén, vagy elmegyünk, és közben járunk emberekért, közben járunk az országért, a városunk vezetőért, a gyülekezetünkért, betegekért, nem hívőkért, rokonainkért. Óriási különbség van. Akik nyelveken szólnak, őket Isten lelke annyira használja az ajándékukon keresztül, hogy több órát képesek úgy imádkozni, amikor vége van, azt mondják, hogy ámen, nem biztos volt, hogy fél óra, és azon veszi magát észre, hogy már éjszaka van, vagy belenyúlt a késő délutánba az ő ima alkalma. Mert Istennel lép kapcsolatba az ő szelleme, és nem egy olyan imádságot, nem egy olyan imaórát gyakorol, amit általában szoktunk, jaj, mikor lesz már vége, mikor mond már ámen, hanem szellem által imádkozik, nem emberi nyelven, nem emberek által tanult szavakkal. Az ő építésére van ez, és ilyen szempontból a gyülekezet építésére is, mert vannak nagy imaharcosok, akikre én tudok támaszkodni, mert tudom, hogy ő nem úgy imádkozik értem, hogy jó, oké, imádkozok, és el is felejtette, hanem másnap felhív, vagy amikor aktuális, hogy én imádkoztam végig, amikor kérted, na mi történt, mesélj, tegyél bizonyságot, kíváncsi vagyok az eredményre. Fontos ez a szolgálat. A nyelveken szólás magyarázata, ja igen, még a lelki ajándékról, nem tartjuk az ige alapján szuper ajándéknak, nem nagyobb kiváltság, ha valaki ezt bírja, mint hogyha valakinek ez nincsen meg. Nem mindenkinek kell nyelveken szólni, ezt nem látjuk az igében. Nem a legfontosabb lelki ajándék, és aki ezt az ajándékot kapta és bírja, ő ettől nem magasabb rendű hívő. Ez is egy ajándék, Isten lelkétől jövő ajándék. A magyarázatról néhány szót akarok csak szólni, mert talán ezt értjük, a tolmácsolás ebben a lényeg. Isten lelke kijelenti neki azt, amit a nyelveken szóló imádkozik, mond, hogy azt számunkra, a gyülekezet számára érthetővé tegye. Őszinte leszek, és azt akkor is elmondtam, én még ilyet nem láttam jól működni, rosszul láttam már működni, nem azért, mert én tudom a nyelveken szólást magyarázni, de ami magyarázatként elhangzott, nekem az egy emberi dolog volt. Ezzel azt akarom mondani, hogy ez az ajándék van és működik, de én nem láttam még gyülekezetet, ahol ezt jól gyakorolják sajnos. Inkább egyfajta ilyen versengés indult el, hogy valaki nyelveken szólt, na akkor a másik is nyelveken szólt, na akkor egy harmadik is, és ott maradtunk magyarázat nélkül. És akkor néztünk egymásra, jó, most elment 20 perc az Isten tiszteletből, de ennek mi volt az értelme? És kiállt valaki, na, én az egyiket meg tudom magyarázni, Isten szeret mindenkit, és leült. Hát 20 percig erről szólt a Szentlélek, hogy Isten bennünket szeret, én ezt tudom magamtól a Bibliából. Szóval ezért tartottam én nevetségesnek ezt az egészet, és én ezzel nem az ajándékot akarom ledegralálni, hanem meg kéne tanuljuk végre hívők ezt a két ajándékot normálisan, biblikusan használni, és én úgy gondolom, hogy előrébb mennének a gyülekezetben az ima szolgálatok, az ima élete a gyülekezetnek. Keressük ennek az útját, én is őszintén keresem, és imádkozok azért, hogy ha mi gyülekezetünkbe erre kerül a sor, akkor ezt helyesen gyakoroljuk. Hogy ne azt mondja nekünk Pál apostol, hogy őrjöntök, hanem azt mondja, hogy ezt helyesen gyakoroljátok. Testvére, tudunk erre egy ámen mondani? El tudjuk ezt így fogadni? Valaki énekszóval válaszol, hogy igen. Ezt úgy veszük, hogy igen. Jó. A Pál apostol tanítása az, hogy kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem az Istenhez, nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Profétálás kegyelmi ajándéka. A legelső Biblia órában mondtam valamit, és az egyik testvér meg is kérdezte, hogy ezt mégis hogy gondolom az ige alapján. Lehet, hogy rosszul fejeztem ki magamat, ott azt mondtam, ha jól emlékszem, hogy ma már nincsenek proféták, vagy valami ilyesmit mondtam. A szövegkörnyezet pedig az lett volna, csak nem fejtettem ki, hogy olyan proféták nincsenek, mint Dániel proféta volt, hogy üftörténeti kijelentéseket vesz el valaki az Istentől, és le kell írja, kvázi mint bibliai könyv, vagy nincs olyan proféta, mint Mózes, nincs olyan proféta, mint Keresztelő János volt, hogy legnagyobb a proféták között. Viszont a profétai szolgálatról majd egy külön istentiszteleten lesz szó, illetve a profétai kegyelmi ajándék igenis van és működik az Új Szövetségben. Nem hiába profétálja azt Joel az Ószövetségben, hogy fiaitok álmokat látnak és véneitek profétálnak. Ugyanis a Szentlélek igenis nagyon is használja a profétálás ajándékával rendelkező testvéreket, mert a mai proféták, az újszövetségi proféták szólják Istennek az igéjét, és az egyszerű igéi magyarázat az, hogy ők a prédikátorok és pont, menjünk tovább. Ez így teljesen nem igaz. Van az ige hirdetésben, van a prédikációban profécia, lehet isteni kijelentés. Mi is a profécia? Mit jelenthet a profécia? A profét profétálás vagy profécia azt jelenti, hogy isteni titkokat kijelent, megmagyaráz, Isten, a proféta Isten előtt álló személy, és úgy veszi el az üzenetet, hogy ezt átadja az előtte álló embereknek, a gyülekezetnek, az ő testvéreinek. Nem tudjuk megspórolni a magánéletünkben azt, hogy a személyes vezetést gyakorolja Isten az életünkben. Vannak olyan hívők, nem vállalnak semmiért felelősséget, elmennek egy profétához, hogy mutasd meg, hogy mi lesz velem, mit kell tegyek. Proféta mond valamit, vagy zsigerből, vagy rutinból, vagy csak úgy, vagy esetleg elkéri az Úrtól, és az az illető megcselekszi, és amikor vágányra fut az élete, akkor nem ő lesz a hibás, hanem aki neki mondta, a prófét. Hát ő mondta, hogy őt vegyem feleségül, azt most meg visszadumál. Hát jól nézünk ki. Hát ő mondta, hogy ide menjek tanulni, azt most meg nem vesznek fel sehova dolgozni. Hát a proféta a hibás. Debrecenben volt egy időszak, amikor Argentinából, meg Romániából hoztak nagy profétákat, és elmentem egy ilyen alkalomra, érdekelt, hogy ott mi történik, és nekem egy picit rossz volt azt látni, hogy ott voltunk több százan, ott volt XY proféta, oda lehetett menni, benyögtem a nevemet, meg hogy mi a bajom, és ő így csípőből mondta a 10-20 perces beszédet, hogy velem mi lesz. Úgy voltam vele, hogy köszi, én ebből nem kérek, mert amiket ő mondott, az nagyon nem illett az én életemmel össze, és én úgy voltam, hogy ezt nem tudom én elfogadni hitelesnek, de nem hitetlenkedve álltam be a sorba, hanem tényleg őszinte kíváncsisággal, és úgy voltam, hogy én erre szabad vagyok, kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. És néhányan csalódtak, mert XY megmondta, és nem úgy lett. Testvérek, akkor ez egy keresztény horoszkóp? Én úgy gondolom, hogy nem szabad. Nem szabad, hogy a profétai ajándékot elrontsuk. Azért, mert mi hívők lusták vagyunk, Bibliát olvasni lusták vagyunk, imádkozni lusták vagyunk, böjtölni, hogy Isten nekem jelentse ki, hogy ki lesz az én feleségem. Azt nekem mondja meg, nem a profétának. Hogy nekem mondja meg, hogy hova kell menjek dolgozni, hogy nekem mondja meg, hogy mit csináljak a gyülekezetben. Érted, testvérem? Ezt neked kell, az Isten megmondja. A profétai, elmondom a jövő hét utáni igehirdetés is. Szóval a profétai ajándék megerősítő ajándékként szolgál, amit te elkértél az Istentől, elolvastál a Bibliából, megértettél, elhittél, a profétai ajándékkal megáldott testvér ezt megerősíti. Voltam egy gyülekezetben szolgálni, egy hétvégét töltöttünk ott Dunántúlon, nem ismerem azt a gyülekezetet, nem sokat tudok róluk, de advent volt a téma, advent időszakban voltam ott, és az Új Jézus visszajöveteléről prédikáltam, ez volt a fő üzenet, hogy legyünk készen, a szívünk, a mi szolgálatunk, a magánéletünk, a kapcsolatainkat rendezzük mindig úgy, hogy bármikor, ha jön az Úr Jézus, akkor tudjunk boldogan elé menni. És oda jött hozzám a gyülekezet vezető, és azt mondja, hogy te proféta vagy. Elmondom, ezt még nekem nem mondták, de ezt miért mondod? Mert olyan bűnöket hoztál fel, olyan bűnökről beszéltél, amivel mi küzdködünk a gyülekezetben. Mondom, én nem tudom, hogy konkrétan mire gondolsz, de ha én tudtam nektek segíteni, akkor ebből térjetek meg, és örülök neki, hogy így szolgálhattam, mert volt akkor értelme. Szóval a profétai ajándékkal megáldott ember akár tudtán kívül mond olyan isteni üzeneteket, amit ő nem az Istentől külön elkér, hanem a lélek használja őt. Ez történhet hétköznapi beszélgetésnél, történhet akár imádságnál, közbenjárásnál, történhet, és itt van egy kis átfedés a nyelveken szólással, ha valaki nyelveken szól, ő is kaphat profétai kijelentést, és mondhatja annak, akivel ő imádkozik, illetve történhet ez igehirdetésben, tanításban is. Isten lelke nem jelent ki újat, mert azt mondja a jelenések könyve végén az Úr Jézus, hogy aki elvesz, vagy hozzátesz ehhez a profétai kijelentéshez, az nem nyeri el az élet jutalmát, illetve minden rossz dolog végbe megy rajta, ami ebben a könyvben le van írva. A Szentlélek, amikor ma profétál, és a profétai ajándékkal megáldott embereket használja, ő a meglevő Bibliából hoz ki információkat, a meglevő Bibliából hozza ki az Isten kijelentéseit, és teszi aktuálissá. Minket hol érdekel, hogy Nehémiásnak fel kellett építeni a várfalat? Hát tegerben rendben van a vár, nem? Hát ha így olvassuk ezt az igét, akkor minket ez nem izgat. De ha az Isten lelke aktuálissá teszi, hogy ha romokban van a mi várfalunk, a lelki várfalod, a lelki életed, akkor igenis marteros kanalat meg kardot kell ragadni, hogy hadakozz a sátán ellen, az volt ugye az ellenség, illetve hadakozz a lyukak ellen, ahhoz meg marteros kanál kell. Ezáltal lehet ez a te életedre profécia? Igenis lehet Bibliából való üzenet? Igen, Bibliából való üzenet, most, ma aktuális? Igen, most, ma aktuálissá lehet. A profétai ajándékkal rendelkező embereknek a szolgálati ajándéka tehát lehet igehirdetői szolgálat, lehet buzdító, bátorító szolgálat, lehet a gyülekezetben olyan szolgálatot rájuk bízni, ahol tekintéllyel vannak felhatalmazva a gyülekezet által, hogy amit ők mondanak, azt megvizsgálja a vezetőség, megvizsgálja a gyülekezet előjárósága, megvizsgálja maga a közösség is, de Istentől jövő beszédnek veszük. Az Ószövetségben a hamis profétákat nemes egyszerűséggel megölték. Rosszat szólt, megölték. Egy dobás, egy lehetőség. Ha sikerült, akkor dobhatott még egyszer. Aki hamisan szólt, azt meg kellett kövezzék. Az új szövetségi proféciára, vagy profétákra valamilyen szinten ez is igaz, ha valaki hamisat szól, az önmagáit szólja, nem az Isten lelkének az üzenetét mondja, akkor az hamis proféciát mond, hamisan jelent ki üzeneteket. Számon kell kérni az ilyet, ha ő nem ítéli meg önmagát. Volt egyszer egy ember, aki kiállt egy gyülekezet elé, és azt mondta, hogy ő az Úrtól vette ezt és ezt és ezt, és nem úgy alakultak azok a dolgok, amiről ő kijelentést kapott. És ki kellett állni egy év múlva, hogy testvérek, én ekkor és ekkor hazudtam, mert amit mondtam, azt nem az Úrtól vettem, hanem a magamét szóltam. Kérem, bocsássatok meg, ha meg akartok ítélni, ha ki akartok zárni ebből a szolgálatból, vagy fel akarjátok függeszteni a tagságomat, nyugodtan tegyétek meg, mert Isten leleplezett, mert én nem az ő beszédét mondtam. A gyülekezet elfogadta az ő bocsánatkérését, intették néhány hónapra a szolgálatból, felfüggesztették, majd ismét visszaállították, és azóta is szolgálhat. Fontos, testvérek, a számunk kérhetőség, illetve az, amit az ige mond, hogy a proféta lelkek engednek egymásnak. Le van írva a profétálás szabálya, ha valaki szól, és utána szól valaki, az első többet ne szóljon. Ha valaki nagyobbat mond, mint az előtte szóló, akkor ne induljon be egy ilyen verseny, hogy kinek nagyobb a kocsija, kinek van több lóereje, kinek nagyobb az izma. Ez nem erről szól. Isten lelke használ bennünket. Szó, csövek vagyunk. Figyeltem Katininét, ahogy öntözi itt az imaházban a növényeket, valamit slaggal locsol, valamit meg kis kancsóval. Mert az ablakokban levő virágokat nem illik slaggal locsolni, mert kimenne belőle a föld a cseréből, nem, testvérek? De a tujafát se lehet kancsóval locsolni, mert sokat kéne merni a kútból a vizet. Isten lelke valakiből sokat akar adni, vagy valakin keresztül sokat akar adni, és valakin keresztül meg kis kancsónyikat. Ha elmenjünk az orvoshoz, nem 5 literes lufiba kapjuk az infúziót, hanem pici tasakba, és azt is csepegtetve. Isten lelke tudja, hogy kinek mire van szüksége. Isten lelke tudja, hogy kinek milyen mennyiségben van szüksége a profétai kijelentésre. Ne irigykedjenek a proféták egyik a másikra, hogy ki szól nagyobbat, vagy ki szól fontosabb kijelentést a gyülekezetben. Én azt látom, hogy a profétai ajándékkal megáldott testvérek igenis, ha komolyan veszik, nagyon, nagyon nehéz életet élnek, mert Isten lelke olyan dolgokat jelent ki számukra, ami igenis kemény beszéd szokott lenni. Nem a bátorítás, buzdítás szolgálata adatik nekük sokszor, hanem a kemény intés, feddés, figyelmeztetés. Jónás sem volt népszerű proféta Ninivében, hogy meg kell térni. El sem akart menni. Annyira érezte a szolgálatának a súlyát, hogy el sem akart menni. Mi lett ennek a vége? Isten megbüntette őt, mert engedetlen volt. Az a proféta, aki nem mondja a rábízott igéket, Isten vagy küld helyette másikat, mert Isten elvégzi a maga szolgálatát, feladatát, de azt a prófétát félreállítja. Jónás kapott egy új lehetőséget, és elmondhatta az üzenetet. Testvérem, amikor prófétálsz, prófétálok, prófétálunk, ez egy hasznos dolog, és ebből kell sok a gyülekezetbe. Mert ha mindnyájan proféták volnának, mondja Mózes, előrébb lenne a nép. Ha mindnyájan tudnánk egymást figyelmeztetni, inteni, mernénk inteni, akkor lehet, hogy kevesebb bűnt követnénk el. Lehet, hogy kevesebb bűnbe menne bele az életünk. Kérjétek a profétálás ajándékát, mondja Pál apostol. És érdekes, hogy a nyelveken szólással van ez szembeállítva, a profétálás ajándéka nem élvez akkora népszerűséget, hadd mondjam milyen csúnyán testvérek, mint a nyelveken szólás ajándéka. Hogy miért? Könnyebb nézni az RTL-t, amikor hülyeségeket adnak, és nem kell rajta gondolkodni, de nehéz olvasni egy olyan újságot, ahol le vannak írva a tények, és kiolvassuk abból, hogy milyen helyzetben van az országunk. Az X-faktoron nem kell gondolkodni. Lenyomják azt nélkülünk is. Ha valamit nem értünk, akkor azon nem gondolkodunk. Én legalábbis így voltam matekórán. Meg is látszott a jegyemen. De komolyan fordítva a szót. Ha valamit nem értünk, mert nincs, aki magyarázza, gondoljunk ilyenkor a brazil testvérünkre, aki itt hirdeti az igét. Sancta, meg nem tudom, miket mondja spanyolul. De nem értjük. Akkor azon nem tudunk elgondolkodni. De ha valaki profétál, és megértjük, a szívünkhöz szól, akkor azon el tudunk gondolkodni. Talán bűnben vagyok. Talán elrontottam. Talán nagyon rossz úton vagyok. Talán megloptam a testvéremmel. Talán megloptam a szent lelket. Talán nem szolgálok ezáltal, lopom a gyülekezetet. Pazarlom a lelki ajándékomat. Pazarlom az időmet. Nehéz megtérni, tudom. Ciki előre jönni egy megtérési alkalmon. Kellemetlen felvállalni a barátaim előtt, a családom előtt, hogy valamit rosszul tettem, de hogyha bűn van az életedbe, az Úr Jézus nem tud felvállalni. Ha bűn van az életedbe, és állandósul ez a bűn az életedbe, akkor az megkötöz, lenyom, elszakít az Istentől. És a prófétai ajándék leleplezi ezeket a bűnöket. A prófétai ajándék igenis előre viszi a gyülekezetet az ige ismeretben, az Isten igéjének az aktualizálásában. Ha valaki csak olvassa a Bibliát, de nem érti, olyan, mintha nyelveken szólás hallgatna. Ha valaki olvassa a Bibliát és érti, mert van proféta, aki neki magyarázza, akkor hitre jut. Miből van a hit, testvérek? Hallásból. Profétai ajándékról még néhány szót. Többféle módon kapható kijelentést az Úrtól. Van, amikor audíció által, szóval hallja Isten hangját, ahogy Pál is többször hallotta az Úr hangját. Van, amikor látásban, látomásban, vagy akár álomban kap képet az Úrtól. Szokták is mondani, ahol ezt gyakorolják, hogy látok egy képet, kaptam egy üzenetet, kaptam egy képet, és elmondja azt, amit ő lát. És lehet, hogy egy nagyon látványos dolog az a kép, amit ő lát, vagy egy mozgalmas kép, amit ő lát, de annak van magyarázata, és annak van komoly, aktuális üzenete. Vagy van, amikor bent a szellemében, saját magában hallja az Isten hangját, bár ez eléggé veszélyes terület, és én azt mondom, hogy aki nem szilárd az Úrban, és ilyen ajándékkal bír, ezt óvatosan kezelje, mert van, amikor az ember nem tudja szétválasztani a belső hangot, a saját belső hangját az Istennek, az Isten lelkének a hangjától. Ebből vannak a hamis proféciák, ebből vannak azok a félrecsúszott felszólások, amik rontják ennek az ajándéknak a tekintélyét, rontják a Szentléleknek a tekintélyét. A profétákat megítéli a gyülekezet, megítéli maga a Biblia. Az Ószövetségben azt számított igaz profétának, amit ő mondott, amit ő jövendőlt, az megtörtént, beteljesült. Az Új Szövetségben is néha van úgymond jövendőmondás, vagy a jövőnek a magyarázata, de ez nem gyakori, nem ez a jellemző. Van egy misszionárius, aki Grönlandon volt úttörő missziómunkás, 1686-1700-as évek elején halt meg, Hans Edg. Ő látott a jövőben néha, ugyanis nagy éhség volt ott, és ő látott egy hajót, ahol élelmet hoznak, és néhány nappal később befutott az a hajó, amit ő látott a látomásában. Én azt gondolom, hogy ez a jövőnek az olyan jellegű látása, hogy Isten mondja, hogy megnyugtató választ, hogy látom, hogy éheztek, hallom a ti ima kiáltásotokat, látod ezt a hajót? Tele van kajával, mert most felétek hajózik. Nyugi van, meg fog érkezni, nem pusztul éhen senki. És befutott a hajó, tudtak enni. Nem volt hamis proféta, mert a hajó megérkezett, nem halt meg senki, meg tudták enni az élelmet. De olyan jövőbeli kijelentéseket, és talán így választ kap a testvérem, de már akkor is beszéltünk erről, hogy a profétizmus, mint az Ószövetségben megszűnt, hogy az üsztörténeti korszakokra mond kijelentéseket, mert ezek a kijelentések lezárultak, itt vannak a Bibliában, el tudjuk őket olvasni, tudjuk őket értelmezni, vagy nem, de nincs ember, aki ilyen szempontból újat kapna az igéből. Én azt gondolom, hogy az adventi üzeneteknek sincs értelme akkor, hogyha nem hiszünk az Istenben. A profétai kijelentéseknek sincs értelme annak, aki nem hisz az Istenben. Miért? Ó, hát te olyanokat mondasz, ami... Ó, hagyjuk már. Sokan mondják ezt, akik nem olvasnák Bibliát. Ó, hát olyat prédikált, ami... Ó, hát ezt hagyjuk. Csak ha olvasna Bibliát, ha találkozna az Isten igéjével, akkor megijedne, hogy ez róla szólt. Bírom az olyan aranyos testvéreket, amikor, de ez nem Egerben van, itt még nem vagyunk ilyen közeli barátságban, amikor az Isten tisztelet végén mennek ki a gyülekezeti testvérek, és akkor oda sugják, hogy jól nem mondta neki a testvér? Mondom, kinek és mit? Hát tudjon nekik meg ezt. Hát mondom, neked is prédikáltam pedig. Ja, hát én nem kaptam semmit, én ezt már tudom, én ezt 20 éve megtanultam, bemerítkeztem, fizetem a tizedet, hagyjuk el, én rendben vagyok. Pünkösd, mikor volt? Pünköskor jó válasz, küldjük a bögrét vagy pólót. Na, akkor vegyük így, hogy pünköskor volt, pünkösd. Húsvét után 50 nappal. Na, ez egy jó válasz, de az is jó. És hányszor olvasunk arról a Bibliában, pünkösd után, hogy kiárad a lélek, vagy betöltekeznek lélekkel, akár nyelveken szólnak, akár profétálnak. Hát születük utána egy új szövetség, mondjuk az evangéliumokat leszámítva. Néhány levél, Jelenések könyvét, az egy profétikus irat. Szóval nem csak akkor van profétálás, amikor megtérsz és újjászületsz, hanem ez folyamatosan van az életedben. Isten lelke folyamatosan akar téged ébrezgetni. Ma arról beszéltem Tardon, hogy a mi Istenünk nem alszik, nem szunnyad, hanem bennünket oltalmaz, jobbunkat őrzi. Hát ha nem egy alvó Istenünk van, akkor higgyük el, hogy tud ő beszélni is. Az az ember, aki alszik, az vagy horkol, vagy álmában beszél, de értelmeset nem mond. Ha mi Istenünk nem alszik, akkor szól értelmeset. És az ő lelke értelemmel és ige magyarázattal előhozza az igéket, és ahogy az Úr igéje mondja, a betű megöl, de a lélek megelevenít. Testvérek, ha ezután nem tudjuk a profétálást, mint ajándék elfogadni, akkor meg kell térjünk. Akkor onnan kell induljunk. Ha már megtért hívő emberek vagyunk, akkor igenis kell ebbe higgyünk, kell ebbe az ajándékba. Olyan szempontból bízunk, hogy ha valaki profétál, és igaz, Isten lélek van benne, akkor az isteni üzenet. Ha engem elkap a rendőrség gyorshajtásért, kapok egyszer egy levelet, hogy itt meg itt ennyivel bemértek. Szóval ott van a fejléc, ott van a kilométer, ott van a fénykép. Nem mondhatom kétségbe, hogy ezt nem a rendőrség küldte, mert akkor drágább lesz a történet. Apukámnak volt egy jófej kollégája, ez a 70-es években történt, visszaküldte ezt a fényképet a rendőrségnek, azzal az üzenettel, hogy ő színesbe kéri. A rendőrség is jófej volt, elküldte színesbe a fényképet háromszoros tarifával. Megvárjuk az Istennek a humorát. Jön a profécia, ó, hát mi színesbe kérjük, Uram. Még kitesszük a gyapjút. Ám még bevesszük, megint kitesszük. Van erre időnk? Van erre hitünk? Van erre bátorságunk? Profétálás ajándéka nagyon is hasznos, nagyon is építő, de kétélű kard annak a beszéde, aki ezt szólja. Óriási felelősség van rajta, úgyhogy aki profétál ebben a gyülekezetben, vegye komolyan Isten igéjét, vegye komolyan a Szent Lelket, hogy mi is komolyan tudjuk őt venni. Amen.